Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta.
Vej Zoltán az egriszin.hu-tól azzal lepett meg, hogy a városban pillanatnyilag három Fidesz közeli polgármester jelöltről tudni. Az összellenzéki kandidátus ugyanis visszalépett. Egyedül a kétfarkú kutyapárt képez talán alternatívát a jelenlegi állapot szerint, és szó lesz az ottani mutyik jelképéről, az egri Lenkei házról is. Babos Attila, a szabadpécs.hu főszerkesztője folytatja a Versendi polgármester történetét, aki megkárosította a falut, és a sajtóban megjelent riportok nyomán végre felmentették a hivatalából. Bóth Péter, a Népszava szegedi munkatársa arról beszél, hogy nem véletlenül tartják nyugatosnak az árvíz után a 19. században európai segítséggel újjáépített várost. Az önkormányzat figyel arra is, hogy az ingyenesen terjesztett labban a városlakói hiteles tájékoztatást kapjanak az ország és a világ ügyeiről is. Bojáki Zsanett, a Ketchup.hu főszerkesztője pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a Kecskeméten élő Illésné Áncsán Aranka, akit a sajtóban Anyácska néven ismernek, összehívta a gyermekvédelmi szakembereket, hogy megoldást javasolhassanak az ismertté vált problémákra. Vezoltánál beszélgetek Egerből, egriszin.hu. A múltkor beszéltünk arról, hogy rengeteg fideszes jelölt, és nem tudjuk, hogy kicsoda indul még Egerből. Mondtad, hogy ehhez még van egy mondatod.
Ugyanis az történt, hogy teljesen váratlanul egyik napról a másikra az ellenzék közös jelöltje Jánosi Zoltán, aki a Momentum, DK, meg mindenféle más pártoknak a támogatottja volt, bejelentette, hogy visszalép a jelöltségtől. Erre a családi egészségügyi okokra hivatkozott, de hát ugye én előző este csináltam vele egy több mint egy órás beszélgetést, akkor még ezek nem derültek ki utána, mintha tárgyalni ment volna az őt támogató pártokkal. Megkerestem, vissza is hívott, beszélgettünk, mondta, hogy más nem kíván hozzátenni. De hát azt kell tudni, hogy most Egerben, csak hogy fokozzuk a helyzetet, jelenleg, mint hogyha három fideszes jelölt versengene, és az ellenzék egyáltalán nincs a pályán. A hírek szerint a kétfarkú kutyák azért most a részbe talán benyomulnak, de hát még ők sem jelentettek be hivatalosan jelöltet. Ez a helyzet.
Sokszor beszéltünk arról, hogy kéne beszélni a Lenkei házról is, és hogy ez most kampánytévává vált.
Abszolút, szerintem ez most Eger egyik központi témája, ugyanis egy igazi cseppben a tenger történetről van szó. Tehát amikor már annyira kontraszelektált a politikai elit, hogy már a lopást is csak nagyon viccesen tudja bemutatni, annak egy jó példája az egri Lenkei ház, amelyik majdnem 500 000 000 forintból épült újjá. Ez egy 100 négyzetméter körüli nagyon jellegtelen lakóház, tehát egyáltalán talán nem arról van szó, hogy valami hihetetlen bonyolult műemléki megoldásról lett volna szó. Szóval elköltöttek rá egy olyan 500 000 000 forintot, amit eredetileg egy egri napellenparkra kapott a város. Valahogy átmutyizták, hogy ezt mégse kelljen felépíteni, mert ahhoz sok önerő kellett volna. Szóval átmutyizták, hogy ne legyen napellenparkunk, ami ellátta volna az összes intézményt meg a közvilágítást árammal, hanem helyette mindenféle ilyen hát közérzetjavító projektekre költötték el a pénzt. Ilyen volt például ez a Lenkei ház is. Az egyik képviselő jelölt megpróbálta megtudni a költségvetést, és hát közölte vele a projekt gazdája, hogy ő azt nem adja ki. Beperelte, és hát a minapos már első fokon a bíróság úgy határozott, hogy ki kell adni 3 napon belül ezt a költségvetést. Ezt az egri vár egyébként, aki bonyolította a beruházást, nem adták ki, nem tudjuk, hogy felleveszek egyáltalán, vagy csak megtagadták a kiadást, de közben a városháza kiszivárogtatta úgymond ezt az anyagot egy időközben hozzájuk állt verő embernek. Róla is volt már szó, aki kászpisztollyal próbálkozott egy DK gyűlésen sakban tartani az ottani időseket. Na most ő megkapta ezt a városházáról, és közzé is tette ezt a nagyon részletes 81 oldalas költségvetést, és hát ezzel fel is bojdult a város, ugyanis hát szerintem nem olvasták el a kiszivárogtatók, hogy milyennek a tartalma, mert hát olyan tételek vannak benne, hogy mondjuk egy 1800 forintos sarokszelep, az ami a mosdók alatt van, ugye, hogy elzárjuk a vizet, az 208 000 forintra van beárazva, és hát ebből 10, de hát mondjuk egy ilyen kis műanyag ajtó, ami a csempére szokták rakni, hogy hozzáférhessenek a különböző szerelvényekhez, ennek is valami 1700 vagy 1800 forint az ára az obiban, ez 409 000 forintra, és így tovább, hát IKEA-s asztal, 35 000 forintos asztal 71 000-ért, és 39 000-ért helyezik el, ebből is van 5. Szóval egészen elképesztő tételek vannak benne, úgyhogy most úgy fellebbent egy pillanatra a fátyol, hogy mit értünk mondjuk ilyen 2-300-szoros túlárazás alatt.
Azért nem lepődtünk meg annyira.
Csak amikor így látjuk egész konkrétan, tehát tényleg, hogy kikerül egy olyan dolog, amikor az ember be tud menni a boltba, és konkrétan látja azt, hogy mert nem az, hogy 200 köbméter föld. Tehát most nem egy autópálya építés, vagy Egerben ugye a betonvár építés, ami egy 10 milliárdos projekt, és hát nyilvánvalóan ott is csak inkább mellékterméke az a néhány betonfalalopásnak. Itt, amikor látjuk konkrétan, hogy egy IKEA-s bútor, amit 35 ezerért megvehetünk, az hogy lesz sokszoros, akkor szerintem azért úgy mindenkiben ez úgy világossá válik, hogy néz ez ki. Tehát egy néhány négyzetméteres borostyánfalat is 13 millióért ültetnek el. Szóval egész elképesztő, és hát ez így aztán érthető, hogy lesz 500 millió egy egyszerű családi háznak a felújításra.
Szóval lesz miről beszélni a kampányban?
Lesz, csak legyen kinek, ugye, mert a kettő dolog így függ össze, hogy láthatóan ügyek vannak, változást akaró emberek vannak, csak hát olyat nehéz találni, aki ebbe beleáll és elfogadja a képviselőjelöltséget.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Babos Attila, szabadpécs.hu. Olyan sokszor elmondjuk mindig, hogy semmi következménye nincs annak, amiről írunk, amiről beszélünk. Aztán most mégiscsak az, hogy nem nagyon sebesen, de mégiscsak Kárász István versendi polgármester átadja a munkakörét azért, mert, és akkor átadom a szót neked.
Versen polgármester volt elvileg, a mai napig szedán veszik fel az adást, mai napon már nem ő versen polgármestere, ő független polgármestere volt, ugye. Beszéltünk nemrég arról a cikkünkről, amelyet Balogh Robert kollégám írt, és ő beszélt az előző alkalommal erről a cikkről.
Akkor még hivatalban volt, holott elítélték jogerősen, és mindenféle egyéb furcsaságok voltak, például a gyerekek étkeztetését úgy kellett megoldani, hogy ott főzték valahol valami, nem tudom én, pajtában, mert már nem tudták kifizetni a közétkeztetést, és így tovább.
Egy olvasói jelzésre kaptuk fel a fejünket, közvetlenül a Szabadpécshez érkezett egy olvasói megkeresés, akinek volt dolga korábban valahogyan kapcsolódott versenyhez, illetőleg Kárász polgármester úrhoz, és eljutott hozzá ez az információ is, hogy a 130 óvodás és általános iskolás gyerek él, és kap elvileg ebédet, gyermekétkeztetést, hogy ezzel gond van, kaptak ebédet, csak nem mindig délben, és nem mindig a hivatalos ebédet volt, hogy a mi általunk feltárt történet szerint a polgármester női családtagjai közül valami pajtával, fészerben, vagy egyéb helyen
kotyvasztottak.
Mi erre kaptuk fel a fejünket, ezért kezdtünk el erről írni, de alapvetően ennek az egy sztorinak az alapja az volt, hogy a falunak pénzügyi gondjai vannak, tehát nem tud fizetni már az ebédért sem. Most körülbelül 30 kilométerről viszik oda autóval az ételt, hogyha legalább arra a héten, vagy az előző héten rendezték a számlát. Ezt ugye nem tudtuk pontosan, mert a másik falu polgármester, akik főzik valamiféle titoktartást, vagy üzleti titoktartást fogadott meg, ezért nem nyilatkozhatott nekünk részletesen erről, de alapvetően nem is cáfolta, amikor megkerestük, hogy tényleg valóban voltak gondok. És a lényeg az, hogy ennek a polgármester úrnak, aki ugye most már nem polgármester a falunak, hiszen ez az új hír, hogy végül őröltek a malmok, a kormányhivatal eltávolította Kárász polgármestert, Kovács György nevű eddigi alpolgármester lett az ügyvivő polgármester, és nyilván ő fogja vinni innentől mától kezdve a falu ügyeit, ővele beszéltünk, egy új cikket írtunk ennek kapcsán, számára sem, aki talán lehet mondani, hogy az ő embere vele együtt dolgozó, bizalmas ember volt, még ő számára sem egészen biztos az, hogy milyen pontos anyagi helyzetben van a falu, mennyivel és kinek tartozik, hiszen egy olyan ügyről lehetett tudni, hogy egy új büntetőeljárás kezdődik. Ugye korábban összességében két esetben néhány millió forintos sikkasztásért elmarasztalták a falut, polgármester követelt el, és most egy sokkal erősebb összegről, 74 millió forintról van szó a gyanú szerint, és gyakorlatilag mi arról írtunk, hogy gondok vannak az ebéddel, és már rég el kellett volna távolítani a hivatalából a polgármester, de a kormányhivatal mi úgy vettük észre, hogy nem lépett. Erre egyébként igazából nem válaszoltak nekünk, és utána Ungár Tamás, akit talán ismernek,
újságíró,
szerintem az egyik utolsó nagy riportere ennek a szakmának, volt népszabadságos kolléga, aki most a Népszavának írt külsőstér, és egyébként nekünk is, tehát a Szabadpécsnek is. Olvasván ezt a cikkünket, elment Versedre, írt egy riportot, illetve még tovább dolgozta fel ezt a témát, és írt egy cikket a Népszavában. Ugye megemlítette azt is, hogy új eljárás is kezdődik, és tulajdonképpen, ahogy ez megjelent, utána kiderült, hogy akkor tényleg elmozdították a polgármester. És erre lehet azt mondani, amit az elején a felvezetésben mondtál, hogy néha bizony a független újságírók munkájának is van következménye. Mi dolgozunk úgy, ami a klasszikus újságírói munka, hogy elfogulatlanul feltárunk olyan ügyeket, amiket megpróbálunk vagy tudunk bizonyítani. Most is ez történt, viszont kiadott egy közleményt, miután ezek a cikkek megjelentek, és a polgármester elmozdításának egy híre is már bekerült a sajtóba, kiadott egy közleményt a Baranyai Kormányhivatal, amelyben gyakorlatilag arról írnak, többek között olyanokat is, amiket kérdeztünk, de előtte nem válaszoltak, hogy ők kezdeményezték a peres eljárást a polgármester ellen. Februárban lett végül jogerős döntés az ügyben.
Tavaly júliusban megtörtént az elsőfokú ítélet, így van.
Igen, és mint kiderült, ez azért nem emelkedett jogerőre, mert hogy a Kárász polgármester úr, akkor még polgármesterként folyamatosan többször is, azt hiszem, talán háromszor fellebezett az ítélet ellen, és addig egyrészt addig hivatalban maradt, másrészt addig kapta a polgármesteri fizetését. Hungár Tamás írta meg a Népszavában azt, hogy az ő tudomása szerint ennek a fellebezőnek a formai követelményei nem feleltek meg, ezért a bíróság mindig arról döntött, hogy formai jogokra hivatkozva utasítja el a fellebezést. Tehát az egész az
olyan, időhúzás.
Mint időhúzás, de olyan, mint egy rossz vicc, ha belegondol ebbe valaki, hogy ő miközben elítélték a polgármesteri hivatásával összefüggésben elkövetett bűncselekmény miatt, és tulajdonképpen nem mozítja el senki a székéből. A cikkeinkben mi erről írtunk, hogy a polgármester, aki független polgármestere volt Versennek, a plegykák szerint, meg a helyiek szerint jó viszony fűzte különböző baranyai fideszes politikusokhoz, köztük fideszes országgyűlési képviselőhöz is, és hát nyilván nem mondhattuk, mert ezt nem tudtuk, hogy van ilyen kapcsolat biztosan, és azt sem, hogyha van, akkor okokozati összefüggés van a között, hogy gyakorlatilag lusták ezek a malmok, és nem őrölnek annyira gyorsan, amennyire kellene, de az egészen biztos, hogy a helyiek szerint jó kapcsolatokat tápolt fideszes politikusokkal, és tényleg talán valamelyik cikkbe fel is tettük a kérdést a minap, hogy azért ezt képzelj el bárki ezt a helyzetet, hogyha tavaly júliusban akár mondjuk Pécsett Péterfi Attila független polgármester, akár Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel kapcsolatban van egy olyan döntés, egy elmarasztaló döntés, ami nem jogerősen, akkor mégre kimondja azt, hogy bűncselekményt követett el a polgármesteri feladataival összefüggésben, hogy vajon eltelik-e 10 hónap, és még mindig hivatalban marad, gyakorlatilag ilyen kamu időhúzás jellegű fellebezések miatt.
Igen, hát ha nincs a sajtó, akkor majdnem végig kihúzza, hiszen most lesznek a választások.
Ezt egészen biztosan nem állíthatom az alapján, amit a kormányhivatal mond, hiszen ők azt mondják, hogy nagyon gyorsan, februárban döntött a bíróság jogerősen, és ők márciusban kaptak erről értesítést, és gyakorlatilag bő egy hét után lám-lám visszahívták a polgármestert, elmozdították a helyről, viszont azért azt tudni kell, hogy a kettő között a Szabadpécs is írt egy cikket, aztán a Népszava is írt egy cikket.
És a Klubrádióban is szó volt róla.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Bot Péter van itt Szegedről, a Népszavának az újságírója. Március 15-én vagyunk valamennyivel túl, még nem teljesen túl, mert a politikai viharok és egyebek még most is tartanak, mi újság.
Szegeden mindig sajátosan alakul a március 15-ének a megünneplése, abból a tényből kifolyólag, hogy március 12-én emlékeznek meg hosszú évtizedek óta arról, hogy 1879-ben az árvíz elpusztította gyakorlatilag az egész várost. Most ez a két ünnepség ezt már csak az időbeli közelség miatt is meglehetősen összeér. 150 ember meghalt ebben az árvízben, igazából, ami ennek a járulékos következménye volt, hogy 60 ezeren maradtak fedél nélkül, és lehetne ezt egy kicsit szofisztikáltan mondani, de talán így a legjobb, hogy újjá kellett építeni a várost a szó szoros értelmében. Ez a tragédia egy nagyon érdekes lehetőséget teremtett meg Szeged számára, tudni újra lehetett gondolni az egész város szerkezetet és a város építészetet, és Magyarország egyik legkorszerűbb, már szerkezetében egyik legkorszerűbb városa jött létre.
Szeged szebb lesz, mint volt.
Igen, igen. Szokás azt is mondani, hogy Párizs mintájára komponálták meg Szeged a térképét, vagy a város szerkezetét.
A körútrendszer.
Kicsit fellengzősen azt is szokták mondani, hogy Szeged az kis Párizs. Nyilván azért ebben van sok-sok igazság, és nagyon sok európai ország és város segítette az újjáépítést, mert ugye ez mindenek előtt, mint a háborúhoz, három dolog kellett, pénz, pénz és még egyszer pénz. Így aztán Róma, Bécs, Berlin, Brüsszel és London önkormányzatai voltak, amelyek kiemelkedően nagy segítséget adtak, és biztos a hallgatók is tudják, hogy a körutak azok szakaszonként ezekről a városokról vannak a tisztelet jeléül elnevezve. És hát nagyon érdekes az is, hogy tulajdonképpen Új-Szeged és Szeged egyesítése is az árvizet követően történt meg. Ekkor kapott hidat a két városrész, vagy a két addig különálló település, és ekkor épültek olyan emblematikus épületek itt Szegeden, mint a Nemzeti Színház, illetve a Piarista Gimnázium, ami jelenleg az egyetem természettudomány és informatikai kara, és hogyha nem tévedek, Kelet-Magyarországnak ez a legnagyobb kiterjedésű középülete.
Mégiscsak az önkormányzati választások előtt vagyunk. Fontos az, hogy mi történik a kriminológiában, de az is, hogy például hogyan alakul a helyi sajtó, miről tudósítanak, miről tudnak a helyiek, miről nem.
Van itt szerintem nagyon tudatos sajtópolitika Szegeden, és ezt alapvetően a Szegedi Tükör heti lap mutatja be. Ez egy önkormányzati heti lap, ami hetente 78 ezer példányban jelenik meg, ami elképesztően magas szám. Az utóbbi hónapokban nagyon jól láthatóan olyan országos ügyekre fókuszálnak, amelyekkel nem vagy nem ebben a terjedelemben, vagy nem ebben a tárolásban találkoznának az olvasók. Olyasmire gondolok, hogy például megjelent egy cikk, hogy 8 év alatt 1360 milliárd forintot költött a Fidesz kormányok kormánypropagandára, ezen belül is 1000 milliárd forint egy Balázsi Gyula nevű Fideszhez igen közel álló üzletember cég.
Akinek a neve most pörög mindenféle médiában, ugye Magyar Péter jó voltából?
Igen. Én azt gondolom, hogy elsőrendűen nem ez volna egy önkormányzati heti lapnak a feladata, de olyan sajátos médiaviszonyok között, amiben ma Magyarország létezik, igenis van létjogosultsága annak, hogy ilyen országos kitekintésű, és hát nyugodtan mondhatom, hogy botrány témákat fölhozzon ez az újság. Ugyanebben a lapban, de egy másik számban jelent meg, egyébként éppen a Népszava egyik cikkére hivatkozva, hogy ők két év alatt 564 milliárd forintot dobott ki tulajdonképpen az ablakon a magyar kormány azzal, hogy nem a gáztőzsdéről, hanem Putyintól vásárolt gázt. Mondom, mindez egy 78 ezer példányban megjelenő lapban, széles címekben jelenik meg. Nem nehéz levonni azt a következtetést, hogy sajnos Magyarország ezzel az orosz-ukrán háború egyik gáláns finanszírozója lesz, és hát ami a legszomorúbb, hogy ugye nagyon rossz oldalon áll ebben a finanszírozási versenyben. Vagy ugyanebben a lapban jelent meg, hogy sereghajtók maradtunk már, ami a hazai kereseteket és jövedelmeket illeti. A magyar minimálbér a harmadik legalacsonyabb az EU-ban.
Rengeteg kritika érte egyébként a helyi sajtót, hogy nem foglalkozik országos ügyekkel, tehát az ingyenesen terjesztett helyi sajtótermékekből nem tudhatnak meg az emberek azt, amit egyébként megtudhatnál.
Éppen ezt próbálom érzékeltetni, hogy én egy nagyon jó, hasznos és átgondolt, tudatos lépésnek gondolom a Szegedi Tükör szerkesztői részéről, hogy nagyon következetesen felvállalják azt, hogy országos témákhoz, közügyekhez, gazdasági, politikai, energetikai kérdéseket tálalnak. Egy nagyon fontos dolgot muszáj hangsúlyozni. A 78 ezer példányszám az azt jelenti, hogy ez alap, nyilván ingyenes, valamennyi szegedi háztartásba eljut. Én azt gondolom, hogy azért ennek helyben van ereje. Klubrádióban is többször beszélgettünk arról, hogy Szeged az szigete Magyarország tengerében vagy nem. Hát lehet annak is látni, meg lehet nem is annak látni. De hogy az önkormányzat a maga eszközeivel a tájékoztatásban, vagy egyáltalán a médiaviszonyokban ugye igyekszik jóssá fálkodni a maga lehetőségével, én azt gondolom, hogy ez történik.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Bajáki Zsanett van itt, a ketchup.hu-nak a főszerkesztője, és szeretnéd felhívni egy konferenciára a figyelmet, ami a jövő héten lesz, és amelyre egyébként én magam is elmegyek, amiatt a Bicskei Gyermekotthonban történt események hívtak elő, de erősen kecskeméti kötődésű a történet, amennyiben Illésné Áncsán Aranka, közismert nevén Anyácska, játszik benne szerepet.
Itt. mindenki anyácska néven ismeri, Olai Bolya egykori nevelőnője, aki jelenleg Kecskeméten él, és közel 40 évet dolgozott a hazai gyermekotthonok meg gyermekvédelem világában, úgyhogy igen nagy rálátása van erre a területre. Vele készítettem egy interjút erről, hogy tulajdonképpen itt a Bicskei gyermekotthonban történt dolgok, illetve a mentelmi ügy kapcsán kirobbant botrány motiválta őt arra, hogy talán most akkora fény, vagy Rivalda fény irányul a gyermekvédelemre, hogy ezzel érdemes valamit komolyan kezdeni, és az ő szakmai tudását, illetve azokat a potenciális embereket, akik még nagyon sokat hozzá tudnak tenni ehhez a témához, összegyűjtötte, és eldöntötte, hogy egy ilyen konferenciát fog szervezni.
Közben azt is eldöntötte, hogy munkahelyén felmond.
Így van. Ő nem is titkolta, amikor erről kérdeztem, mert ugye legutóbb ő az Integrált Jogvédelmi Szolgálatnál dolgozott gyermekjogi képviselőként, ez volt az utolsó munkahelye a gyermekvédelemben, ahol idén februárban felmondott, és azt mondta, hogy ehhez azért hozzájárultak ezek a történések, a Bicskei gyermekotthonban lévő visszaélések, illetve az a körüli botrány, és úgy érezte, hogy emellett, a munkája mellett volt egy civil egyesület, a Tűzcsiholó Egyesület, ezt az egyesületet és az eddig végzett munkát, illetve energiát és a köré gyűjtött embereket fogja kamatoztatni abban, hogy most egy erősebb kiállást tegyenek itt a gyermekvédelem ügyében. Olyan rálátásuk volt már a területre, ami talán hasznos lehet a döntéshozók számára is.
Felsorolta neked a gyerekvédelem legfontosabb problémáit. Mi az, ami számodra így legérdekesebb volt, vagy mi az, amiről tényleg azt gondoljuk, hogy nem is gondoltuk, hogy ez ennyire brutálisan rossz a helyzet itt?
Nagyon sok sebből vérzik a történet, ez biztos. Amit ő elsődlegesen kiemelt, az a szakember hiány, hogy közel 2000 nevelőszülő hiányzik a magyar ellátási rendszerből. Ugye rengeteg a bezárt otthon és a kevés nevelőszülő miatt rengeteg gyerek vár gondozási helyre, ami már odáig fajult, hogy tulajdonképpen a csecsemők is akár hónapokig maradhatnak a kórházban, mert nincs hová kiadni őket. Emellett éppen bele is beszéltük, hogy nagyon sok hasonlóság mutatkozik akár a pedagógusok helyzetével kapcsolatban, itt is az anyagi és erkölcsi megbecsültség, a tárgyi és működési feltételek hiánya is nagyon mérvadó. Amit ő kiemelt viszont, hogy ott fontos megérteni, hogy a nevelőszülőség az egy nagyon-nagyon-nagyon különleges hivatás, és nagyon speciális képességeket, készségeket, meg mentális terhelhetőséget igényel, mert eleve a gyermeknevelés, gondozás egy nehéz és kihívásokkal teli dolog, de itt ugye abszolút az első pillanattól traumatizált gyermekekről van szó, akik még erősebb és 0-24 órás ellátást és figyelmet igényelnek. Úgyhogy éppen ezért még, hogyha lennének is jelentkezők a feladatra, akik úgy érzik, hogy szívesen csinálnák, megtanulják a tananyagot, lehet, hogy személyiségükben mégsem lesznek megfelelőek sajnos erre a hivatásra.
Tehát, hogyha van egy gyerek, akinek segítségre nem volna szüksége, akkor csak azzal pár problémával kell megküzdeni, hogy nincs elég pénz, nincs elég nevelőszülő, hogyha van elég nevelőszülő, akkor nem biztos, hogy van elég képzés, és ezért aztán a gyerekek ott maradnak valahol a rendszerben, amiből aztán rengeteg probléma, magatartási, tanulási, beilleszkedési zavar következik. Amit fontosnak tartott még Aranka hangsúlyozni, hogy azt sem tudjuk pontosan, hogy milyen személyiségek azok, akik akár az intézetekben, akár más út belekerülnek a rendszerbe.
Felmerült mostanában az igény arra, hogy az intézményvezetőknek az alkalmasságát vizsgálják, de anyácska kiemelte, hogy tulajdonképpen ez akár már annál a pontnál megkezdődhetne ez a felmérés, amikor valaki erre a pályára készül, tanul, tehát már maga a képzés során, mert egyrészt a rendszer számára is fontos, hogy ne kerüljenek be olyan emberek, akik aztán alkalmatlanok esetleg árthatnak még ezeknek az egyébként is nagyon háttérbe szorított, elhanyagolt gyermekeknek. Másrészt lehet, hogy azoknak az embereknek is jobbat tesz, akik készülnek ugyanerre a pályára, de még ideje korán kiderül, hogy sajnos nem ez lesz a hivatásuk, és esetleg akkor inkább nézhetnek más munka után.
Az biztos, hogy erre a történetre szerintem ti is a ketchup.hu-nál és mi is a Klubrádiónál nagyon oda fogunk figyelni, különös tekintettel a hétfőn tartandó konferenciára. Föltette Darankának azt a kérdést, hogy anyácskának azt a kérdést, hogy mi lenne az, amit a konferencia sikereként könyvelne el. Mit válaszolt erre?
Azt mondta, hogy úgy látja, hogy ezeket a problémákat, amiket mi is említettünk, a szakmán belül tulajdonképpen szinte mindenki világosan látja. Az ezekre adott válaszokban meg megoldásokban térnek el a vélemények, úgyhogy egyrészt ezeknek az egyeztetése lenne nagyon fontos, másrészt a legesleg alapvetőbb cél az az, hogy azokat az embereket, akik döntéshozói helyzetben vannak, azokat el elérjék, olyan figyelmet kapjon ez a konferencia, illetve az ott születő megbeszélések, közös szakmai gondolkodás, ami eljuthat odáig, hogy ténylegesen megjelenjen ez a gyakorlatban is, ez a tudás, ami náluk viszont megvan.
Vehe Zoltán az egriszin.hu-tól, Babos Attila a szabadpécs.hu főszerkesztője, Bocz Péter a Népszava szegedi munkatársa és Bajáki Zsanetta kecskeméti kecsap.hu főszerkesztője ismertették a mai történeteiket. Lehoczki Mirjam szerkesztőtársammal együtt köszönjük figyelmüket, Józsa Mártát hallották.
Azt beszélik című műsorunkat hallották.